Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösdi ünnepi istentiszteletünk kezdetén a 188. dicséretünket énekeljük el. A 188. dicséretünk így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében dicsérjük Istent szívvel. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg most az énekkarunk szolgálatát, akik ének szóval emelik az ünnepünk fényét. együtt dicsérjük tovább Istent énekszóval, énekelve a 374. dicséretünket, a 374. dicséretünket, amelyiknek első verse így kezdődik: a pünkösnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték. Énekeljük el mind a 6 versével ezt az énekünket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged. Valljuk, dicsőséges Szent Háromságban létezel, mint Atya, Fiú, Szent Lélek, Isten. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ígéreted szerint elküldötted erre a földre a Szent Lelkedet, és köszönjük néked, hogy azóta általa itt vagy, és itt vagy most közöttünk is. Hiszük, hogy lelked az, aki az ige által megszólít bennünket, és az ige által munkálkodik bennünk. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy te és a lélek, az ige és a lélek egy. Kérünk téged arra, hogy szólalj most meg közöttünk, és beszélj a mi szívünkhöz, a mi szívünkkel. Formálj, alakíts bennünket, vezess bennünket, úgy, ahogy arra szüksége van egyen-egyenként mindnyájunknak. Köszönjük, hogy ismersz minket, hiszen egyrészt te alkottál, másrészt te mindent tudsz mi rólunk. Ismersz személyesen bennünket. Még a fejünk hajszálait is számon tartod. Kérünk téged arra, hogy ezért legyen személyes a hozzánk szóló üzeneted ezen a napon. Köszönjük néked, hogy belekapcsolódhatunk a földön ünneplő sokaságba, keresztjén népbe, és köszönjük te néked, hogy bekapcsolódhatunk a mennyei seregek téged dicsőít és magasztaló himnuszába is. Köszönjük te néked, hogy ünnepelhetünk téged, a mi hűséges megváltónkat, dicsőséges urunkat, aki megtartja azt, amit ígért minden tekintetben. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét leülve hallgassuk meg. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében, az első verstől a 21. versig terjedő szakaszban így olvassuk a pünkösdi események leírását. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében az első verstől így szól hozzánk Isten írott igéje. És amikor pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lett, összegyűlt a sokaság és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és csodálkoznak vala mondván egymásnak, nem, de nem galileaiaké ezek mindnyájan, akik szólnak. Hogyan halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, melyben születtünk, pártusok és médek, elámiták, és kik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában, Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában, Pamfíliában, Egyiptomban és Líbiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak, arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodtak vala pedig mindnyájan, és zavarban voltak, egymásnak ezt mondván, mi akar ez lenni? Mások csúfolódva mondának, édes bortor részegettek meg ezek. Péter azonban előállván a 11-jel felemelte a szavát, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtatokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet, mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel próféta által. És lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, ti ifjaitok látásokat látnak, és véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből és profétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úrnak a ma nagy és fényes napja, és lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben, de hadd olvassam most Isten tiszteletünk alapigéjét, a Zsoltárok könyve 51. részéből, vagyis az 51. Zsoltárból, nevezetesen ennek is 12., 13. és 14. verséből. Amint tudjuk, ez Dávid királynak a bűnvalló imádsága. Ebben mondja a következőket. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel engem orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Kedves testvérek, most pünkösd ünnepét üljük, és arra emlékezünk, hogy a mennybe ment Úr Jézus Krisztus ígérete szerint elküldte tanítványainak az ő lelkét, hogy általa velük legyen. Pünkösd óta a Szentlélek által van jelen ezen a földön az Úr Jézus Krisztus, és a lélek az, aki munkálkodik az emberek szívében, lelkében, és embereket az Úrhoz való megtérésre, a Jézus Krisztusban való hitre juttat, és utána pedig ezeket az embereket megszenteli, és felkészíti őket az örök életre. Akik itt voltunk az elmúlt estéken, az 51. zsoltárral készültünk a mai úrvacsora vételre. Azzal a zsoltárral, amelyben a Szentlélek munkája olyan egyértelműen meglátható. A mai részben is a Szentlélek munkálkodásának az eredménye jön elénk. A jó mester dicséri a munkája, a Szentlélek Istent is dicséri az ő munkája, amit elvégzett Dávid királyban, és amit mai napon most meg is figyelhetünk egy kicsit közelebbről. Az első kérés, amit a Szentlélek munkál Dávidnak a szívében, az erős lelket újítsd meg bennem. Az erős lelket újítsd meg bennem. Dávid lelke, vagyis ő maga, erős lélek. Is kitartott az Úr akaratának a követése mellett. Azért mondom, hogy ilyen emberré lett, mert nem ilyennek született, de az Úr őt ilyennek formálta. Ilyenné formálta. Dávid erős lelke lett például nyilvánvaló akkor, amikor már egészen fiatalon királlyá kenték őt, és ilyen értelemben már a trón az övé volt, de a trónon még ott ült Saul király, az elődje. És ez a Saul király, amikor megtudta, hogy Dávidot már királlyá kente Sámuel proféta, akkor utána igyekezett Dávidot eltenni láb alól. Dávidnak pedig többször adatott lehetőség arra, hogy Saul királyt megölje. Azonban Dávid nem emelt kezet az Isten felkentjére, Saul királyra. Az Úr lelke azt munkálta benne, hogy a lelke erős volt, és bármekkora is volt a kísértés arra, hogy elkövesse azt a bűnt, hogy megöli az Úr által királlyá tett Sault, mégsem tette meg, ellenállt a kísértésnek. Dávidnak a lelke azonban, amit Isten erőssé formált az ő szent lelke által, egy napon elveszítette ezt az erősségét. Ennek az okait az előző versekben már átgondolhattuk, most nem akarom ezt még egyszer elmondani. Dávid lelke elgyengült, és ez oda vezetett, hogy házasságtörővé lett, paráznává lett, hazuggá lett, és gyilkossá lett. Jöttek a kísértések, és ő gyenge lelkű lévén nem tudott ellenállni a kísértéseknek, és azok leterítették őt. Nagyon rossz útra tért, szégyent hozott ura nevére, romlásba döntött embereket, megbotránkoztatta Izrael népét, nagy mélységbe jutott. Isten azonban utána küldte a prófétáját, Nátán prófétát, és a Szentlélek által megszólította ezt a bűn mélységében lévő embert. Őszinte bűnbánatra juttatta, őszinte bűnvallomásra juttatta. És aztán, amikor Dávid ezeket megtette, összetört szívvel az Úr előtt állt, és könyörgött az Úrnak, hogy bocsásson meg neki azért, amit csinált, akkor a kérései sorában elérkezik ide, hogy most pedig, Uram, újítsd meg bennem azt az erős lelket. Újítsd meg bennem. Tégy olyan szilárdá, olyan egyértelmű követődi, amilyen voltam én, mielőtt ebbe a nagy mélységbe jutottam volna. Újítsd meg bennem az erős lelket. Dávid nagyon jól értette, hogy ő nem tudja a saját maga lelkét megerősíteni. Ő nem tudja azt elérni saját magában, hogy erős lelkű emberré tegye magát, hanem itt egészen az Úrra szorul, ezért kéri az Úrtól, hogy te légy az, aki bennem azt az erős lelket, amelyik ellenállt a kísértéseknek, és amelyik kitartott melletted, azt az erős lelket újítsd meg bennem. Kedves testvérek, ma is így van ez. Ma is a lélek adja ezt az imádságot a kegyeseknek a szívébe. Ezek mindig tudják, hogy az Úr az, aki megerősítheti a mi lelkünket. Megújíthatja a mi lelki erőnket, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek. Sőt, ki tudjunk tartani az Úr Jézus Krisztus akaratának a teljesítésébe. Életünk minden körülményeiben, minden helyzetében, minden helyen, ahol vagyunk, minden időben, amiben megérkezünk. És ezért az Isten gyermekei így imádkoznak ma is, hogy mert a lélek adja a szívükbe ezt az imádságot, hogy az erős lelket újítsd meg bennem, Uram. Az Úr, hogy mennyire meg tud erősíteni testvérek, embereket, az látszik az Ótestamentumnak, az Új Testamentumnak is, az egész egyház történetnek folyamán. Hiszen a hívő emberek, az istenfélő emberek sokszor nagyon nehéz körülmények között voltak, amikor nagyon nehéz volt nekik az Isten útját követni, és elkerülni a bűnöknek az útját. Soha nem volt a keresztényeknek könnyű, vagy az istenfélő kegyeseknek könnyű a helyzete. Semmivel nem volt könnyebb a helyzetük nekik, mint nekünk ma. Ugyanolyan nehéz volt nekik is megállni az Úr mellett, de az Úr megerősítette az ő lelküket. És ezért ki tudtak tartani az Úr mellett. Mégpedig nem sírva, bár sokszor sírva, de ugyanakkor mégis örvendezve, boldogan. Kedves testvérek, mi is megtapasztalhattuk azt az eddig életünk folyamán, hogy az Úr megerősíti a lelkünket. És valószínűleg most is azért jön ez az íge elénk, mert erre rászorulunk. Nagyon is lehetséges, hogy a mi lelkünk elgyöngült az utóbbi időkben. Elgyöngült. És hogyha jön a sátánnak a támadása, jönnek a világnak a kísértései, jönnek a saját vágyaink, a saját érzéseink, a saját kívánságaink, a testnek az indulatai, akkor bizony gyorsan leterítenek bennünket. És már is azon kapjuk magunkat, hogy rég eltávolodtunk mi a keskeny úttól, és Jézus Krisztust már nem is látjuk az orrunk előtt, hanem már ki tudja, hol bolyongunk a bűnnek micsoda mélységeibe. A lelkünk, testvérek, egyszerűen elerőtlenedik, és akkor áldozatává válunk minden sátáni, világi, testi támadásnak, kísértésnek, és belemegyünk mindenféle bűnökbe. Ugyanúgy, ahogy Dávid. A testvérek, gondolkozzunk azon, hogy a pénz milyen szerepet játszik az életünkbe például. Az anyagi javak milyen szerepet játszanak. Milyen szerepet játszik az élvezet, a kényelem az életünkbe. Honnan van a zúgolódás, a morgás, a mindenkivel való elégedetlenség? Honnan van az, hogy az igazságtalanságokat nem bírjuk elszenvedni? Honnan van az, hogy nem bírunk ellenállni daliás férfiak és szép tekintetű asszonyok csábításának? Honnan van az, hogy teljesen elvilágiasodik az életünk, és már egy éles szemű vizsgálódó ember nem is tud különbséget tenni egy keresztény meg egy nem keresztény között? Nem azért van ez, testvérek, mert a lelkünk teljesen elerőtlenedett, és megyünk bele a világnak a dolgába, és válunk olyanokká, mint az általunk sokszor lenézett hitetlenek. Sodor bennünket a világnak a szellemisége, a korszellem. És ugyanúgy gondolkozunk, mint akármelyik hitetlen ember körülöttünk. Nem kell nekünk is azt kérni az Úrtól most, hogy Uram, az erős lelket, ami egyszer volt én bennem, amikor melléd álltam, amikor megtértem hozzád, amikor újjászültél engem, amikor lángolt a szívem érted, amikor annyira szerettelek, amikor figyeltem direkt, hogy nehogy a bűnbe menjek, mert tudtam, hogy az nem kedves előtted, és kerestem, hogy mit akarsz te, hogy cselekedjem. És követtem is azt, amit mondtál. Nem kellene ezt kérnünk újra, testvérek. az erős lelket újítsd meg bennem. Azt gondolom, testvérek, hogy erre indít minket ezen a pünkösdön is a Szentlélek. Nézzük azonban a következő kérést, amit a lélek kimunkál Dávid szívében. Nem csak azt arra indítja Dávidot, hogy ezt kérje, hogy az erős lelket, Uram, újítsd meg bennem, hanem a második kérés, a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, ezt mondja. A te szent lelkedet ne vedd el tőlem. A Szentlélek erre indítja Dávidot. Ez a kérés pedig azt jelenti, hogy te, Uram, ne hagyd magamra engem. Ha a te lelkedet elveszed tőlem, akkor az azt jelenti, hogy elhagytál engem, magamra hagytál engem. Akkor eltávolodtál tőlem. De ne vedd el tőlem a te szent lelkedet. Ne távolodj el tőlem. Maradj velem. Maradj velem. Dávid testvérek tisztában volt azzal, hogy az Istennek a személye, Istennek a lelke szent. Ami azt jelenti a Bibliában, hogy a minden bűntől, minden tisztátalanságról elkülönül. És Dávid, aki nagyon jól látta, hogy én egy nyomorult ember vagyok, aki parázna vagyok, aki egy hazug, képmutató, egy gyilkos vagyok, aki összeesküvés szőttem emberek ellen, és családokat taszítottam tragédiába. Dávid, aki tudja ezt, és fáj neki, tudja, hogy tőlem el kell, hogy határolódjon a Szent Isten. Éppen azért, mert szent. De mi lesz velem, ha elhatárolódik tőlem, ha elhagy engem? Ha nem marad mellettem, én király vagyok. Nekem fontos feladataim vannak. Én ember vagyok, aki nem tudok az Isten nélkül meglenni. Akkor se tudtam, amikor a juhokat őriztem, és harcoltam az oroszlánokkal és a medvékkel. Mi lesz velem, ha elhagy az Úr? Dávid nagyon jól emlékezett arra, hogy mi történt Saullal, az elődjével. Mert azt elhagyta az Úr lelke. Mondja az írás, hogy az Úr elhagyta őt, mert engedetlen volt. Hiába beszélt hozzá az Isten, egyszerűen a Saul nem törődött vele. És ment a maga feje után. Csinálta az életét, a döntéseit, az elhatározásait úgy, hogy neki jó tetszett, hogy kedve szottyant, ahogy a hangulata diktálta neki. És akkor az Úr lelke elhagyta őt. Mi történt vele? Egy idegroncs lett Saul. Egy idegroncs lett. Nem tudott megnyugodni, ott Dávid hárfázgatott neki, hogy valahogy a zene megnyugtassa őt. A Dávid énekelgetett neki, hogy valahogy a lelke nyugalmat találjon. Állandóan rettegett valamitől, gyötörte őt az Istentől küldött gonosz lélek, így mondja, magára maradt. És Dávid látta ezt, látta azt, hogy Saul egész működése onnantól kezdve egy átok volt az egész népen. Vesztes csatát, vesztes csatára halmozott. Tönkretette maga körül az egész országot, mert az Úr nem volt vele. Dávid nagyon jól tudta, testvérek, hogyha elhagy az Úr lelke engem, akkor nekem végem van. Jaj nekem! És a környezetemnek is jaj. Ezért kéri azt a lélek indítására, hogy Uram, a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Megérdemelném, de ne vedd el tőlem. Kedves testvéreim, aki közülünk hisz az Úr Jézus Krisztusban, és a szívébe fogadta őt, az már megkapta a Szentlélek ajándékát, és azzal vele van maga az Úr Jézus Krisztus. Ha azonban az illető hívő ember, akár én, vagy akár melyikünk, nem engedelmeskedünk a lélek szavának, az igének, és szentségtelen gondolatokba, szentségtelen érzelmekbe, szavakba, cselekedetekbe megyünk bele, legyen az paráznaság, házasságtörés, hazudozások, képmutatás, lopás, vagy bármi egyéb, akkor az Úr lelke, testvérek, megszomorodik. Megszomorodik, és ha végképp nem is hagy el bennünket, egészen az életünkben a háttérbe húzódik. Ha ez megtörténik, akkor a hívő ember, testvérek, csak azt fogja érzékelni előbb vagy utóbb, hogy az Úr nincs közel hozzám. Nincs közel hozzám. Elveszti a hívő ember az Úr boldogító jelenlétének a tudatát. Persze minden megy tovább a maga medrében. Az élet megy tovább. Él tovább a hívő ember, dolgozik tovább, szolgál tovább, olvashatja tovább a Bibliát, imádkozhat, teologizálhat, evangélizálhat, mindent csinálhat. Csak az Úr nem lesz vele. Csak az Úr nem lesz vele, az ő lelke által. És az hívő ember egyszer csak azt fogja tapasztalni, hogy nincs jelen az Úr, következésképp nincs a szívemben az ő szeretete az emberek iránt. Nincs szívemben lelki erő, nincs bennem bölcsesség, nincs bennem öröm, nincs bennem békesség, nincs bennem nyugalom, nincs áldás azon, amit csinálok. Nem vagyok boldog. Nem vagyok boldog. Mi van itt? Sőt, testvérek, valaki ránéz erre a hívő emberre, egy másik hívő mondjuk, aki az Úr mellett áll, akkor az a hívő azt látja ezen a hívőn, hogy az élete tele van mindenféle olyan dologgal, amit a Biblia test cselekedeteinek nevez. Haragszik, zúgolódik, tele van lázadással, verseng, barázna, rideg, tisztátalan megnyilvánulások vannak benne, irigység uralja, hazudozik össze-vissza. Látja a másik hívő, de az még csak hagyján az Úr látja. De lehet, hogy előbb-utóbb maga a hívő ember is észreveszi, hogy a lélek gyümölcseit a test cselekedetei uralják most már megint az életemet. Miért? Azért, mert az Úr elhúzódott tőle. Mert az Úr nem ért egyet a mi paráznaságainkkal, hitetlenségeinkkel, bűneinkkel. Egyszerűen a háttérbe húzódik. Kedves testvérek, hogyha nekünk az Úr Jézus Krisztus egyszer jelentett valamit, egyszer jelentett tényleg valamit, akkor mi semmitől nem fogunk jobban félni, mint ettől az állapottól, hogy ő egyszer elhúzódik tőlünk, és mint egy magunkra hagy minket. Nagyon tudunk mi félni attól, hogy elhagy az, akit szeretünk. Vagy tényleg elmegy valaki mással, vagy mondjuk meghal. És akkor megtörik az a kapcsolat köztünk. Hát a hívő ember, testvérek, ha tényleg szerette egyszer Jézus Krisztust, akkor nem fél mástól jobban, mint ettől, hogy Jézus elhagyja, eltávolodik tőle. Félsz te ettől? Félsz te ettől? Nincs rosszabb, testvérek, mint mikor Jézus valakinek azt mondja, te azt csinálod, ami jónak látszik a szemed előtt, de amit én gyűlölök. Hiába szólítalak szelíden a szentségnek az útjára, te megállíthatatlan vagy. Amit a fejedbe veszel, végrehajtod. Amit az érzelmeik diktálnak, követed. Amit a világ hitetlen emberei elvárnak tőle, te aszerint élsz. Akkor hát élj, ahogy akarsz, mondja nekünk Jézus. Akkor élj, ahogy akarsz. Menj, fuss, rohanj, szaladj. Akkor látástól vakulásig. Akkor emészze az energiádat a munkád. Akkor tépjék szét az idegeidet a beosztottak. Akkor killódj éjszakánként álmatlanul, aludj el altatóval. Sírj ott, ahol senki nem lát. Ezt mondja nekünk Jézus. Kell ez nekünk, ha hívő emberek vagyunk? Ha igazi keresztjének vagyunk? Örülünk ennek, ha ilyeneket gondol rólunk, vagy ilyeneket mond nekünk? Mert hogy mond, testvérek, akkor is, ha nem halljuk. Akkor is, ha nem halljuk. Sokszor erre már egyáltalán nincs is fülünk, hogy meghalljuk. Csak valahol érzékeljük azt, hogy csak a lényeg hiányzik a mi hívő életünkből. Csak a lényeg. A formák talán még megvannak, bár azok is szépen bomlanak szét, de a lényeg hiányzik. Az Úr hiányzik. És aztán, testvérek, a hívő ember ott van, mint a tanítványok voltak ott Jézus nélkül a tenger viharába. Csak tapasztalja, hogy jön a betegségnek a vihara, jön a gyásznak a vihara, jönnek a nyomasztó gondolatok vihara, jön a félelmeknek a vihara, jönnek a minket felemésztő bűneink, és ott kiabálunk egy darabig, de hát úgy látszik, nem hallja senki, mert nincs segítség. Persze, hogy nincs, mert Jézus nincs jelen velünk, nincs ott mellettünk. Akkor kiabálhatunk, testvérek. Ilyenkor aztán a hívő ember, testvérek, ki tudja, hogy meddig jut el. Ki tudja, hogy meddig jut el. Lehet, hogy egyszer csak akkor kezd magához térni, mint amikor Dávid is kezdett magához térni, amikor kiderült, hogy ország, világ tudja az ő bűnét, amit csinált. Mert ő a nagy király, a nagy hívő király, a nagy kegyes ember, aki minden bűnét igyekezett eltusolni, elfedni, eltitkolni mindenki előle, hogy valaki megtudja, és egyszer csak mégis Isten előhozza. előhoz és oda teszi mindenki elé. És aztán a hívő királynak a nimbusz a porba omlik. Ugye a dicsősége oda. Nagy nehezen felépített imidzse, ahogy ma mondjuk, ugye egyszer csak összetörik. És ott áll megszégyenülten. Hát ő ekkor tért magához. Más hívő ember meg akkor tér magához, amikor idegösszeroppanást kap, amikor tönkre megy a házassága. Vagy nem tud esetleg nyugodt lelkiismerettel a tükörben nézni reggelente. Vagy azon kapja magát, hogy egyre többször nyúlik a pia után, hogy valahogy a belső feszültségeit oldja. Vagy amikor kitörnek rajta mindenféle belső betegségek, testi betegségek. Vagy amikor azt veszi észre, hogy sírnak a körülötte élő emberek, a családtagjai. Vagy netalántán hívő emberek, hívő testvérei ránéznek. Az Úr tudja, testvérek, hogy milyen helyzetbe kell minket eljuttatni ahhoz, hogy magunkhoz térjünk, és elkezdjünk kiabálni. És elkezdjük hiányolni azt, hogy Uram, hát hol vagy? Hol vagy te? Mikor hagyta? Észre se vettem, hogy mikor hagytál, de gyere vissza! Ne hagyj el engem magamra, mert akkor nincs semminek értelme, nincs a hívő életemnek, nincs a szolgálataimnak. Nincs semminek értelme, ha te nem vagy velem. Akkor aztán a Szentlélek odaoltja a szívünkbe, testvérek, ezt az imádságot, és milyen kegyelem, hogy ezt teszi. Uram, a nagy mélységből kiáltok te hozzád, a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, mert akkor nincs és nem lesz nálam szerencsétlenebb ember ezen a földön. Az első kérés, testvérek, Dávidtól így hangzott, az erős lelket újítsd meg bennem. A második kérés, amit a Szentlélek ad a szívébe, így hangzik, a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, más szóval maradj velem. A harmadik kérés így hangzik, az engedelmesség lelkével támogass engem. Az engedelmesség lelkével támogass engem. Ez azt jelenti, testvérek, kicsit nehéz értenünk a magyar fordítását az eredeti héber szövegnek, de az eredeti szöveg azt jelenti egészen pontosan, hogy ajándékozz meg azzal engem, hogy az én lelkem szíves örömest készségesen, szabadon engedelmeskedjen te neked. Adj nekem egy olyan lelket. Ajándékozz nekem egy olyan lelket. Ez nem a Szentlélek, ez az ő saját lelke. Tedd olyanná a lelkemet, formáld olyanná a lelkemet, add nekem azt a lelkületet, hogy én szíves örömest, készségesen, szabadon, önként, örömmel kövessem a te akaratodat az életem minden kérdésében. Kedves testvérek, kitől várja ezt a lelket, Dávid? Csak az Úrtól. És erre minden oka megvan, ugyanis Dávid nagyon ismerte a saját maga lelkét, és tudta, hogy az ő lelke az nem ilyen. Természetéből kifolyólag ő szíves örömest és teljes készséggel nem az Úr akaratát, hanem a saját akaratát követi. Arra képes, hogy szabadon menjen a saját szeme, a saját kívánsága, a saját feje, a saját hasa után. Ezt tapasztalta meg szegény Bécsabéval, meg a férjével Uriással kapcsolatban is, és rádöbbent arra, hogy az én lelkem csak erre képes, lázadni az Úr ellen. Lázadni az Úr ellen. És ekkor fakad belőle a kérés, de nem akarok ilyen lelkű ember maradni. Ezért ajándékozz nekem egy olyan lelket, amelyik szabadon, önként, örömmel engedelmeskedik neked, és így áll a rendelkezésedre. Kedves testvérek, a lélek minket is erre a kérésre sarkal ezen a pünkösdön. Uram, az önkéntes, szabad engedelmesség lelkével ajándékozz meg engem. Ilyen lélekkel járt például Pál apostol. Figyeljük meg, testvérek, ezt az embert, akit manapság már lassan divatos lesz szidni, meg mindennek elmondani, de hát figyeljük az ő biblia alakját, mert Pál apostol az Úrnak szolgált, az Úr rendelkezésére állt, és valahogyan az egész lelkülete ebben, ez a szabad, önkéntes, Isten örömére, Isten tetszésére való járás. Valahogy ez sugározza ki az egész lelke, egész élete, egész szolgálata. Egyszerűen nem érezzük azt, Pál apostolra ránézünk, és végig kísérjük az életét, az apostolok cselekedetében, hogy ezt a nehéz munkát, amiben ő állt, ezt az úttörő, a szoros értelme, úttörő munkát kényszerből csinálta volna. Vagy félelemből csinálta volna, vagy érdekből csinálta volna, vagy haszonlesésből csinálta volna. Hanem ezt az egész szolgálatot egy szabad, önkéntes engedelmesség lelkületével végezte el. Mint egy örömöt sugároz az egész munkája. Akkor is, ha sír, akkor is nevet ez az ember. Szinte csodáljuk, hogy tud ez az ember egyik helyről a másikra száguldani, itt megkövezik, ott kigúnyolják, a harmadik helyen mit tudom én, mit csinálnak vele, és mint egy ilyen pillangó, csak úgy röppen egyik városból a másikba, és mindenütt nagy örömmel áll ki az emberek el, és egy szabad lelkülettel beszél nekik Jézusról, és hívja őket, hogy jöjjetek a bálványaitoktól az Isten fiához, és higgyetek ő benne. Mert ő az, aki titeket boldoggá tud tenni, üdvözíteni tud. Aki annyira szeretett titeket, hogy meghalt értetek a kereszten. Váltságdíj alatt az életét Istennek. Ti ne kárhozzatok el. Mindenhol ezzel a szabad örömmel szolgál, testvérek. Nem látjuk, hogy bele döglik a szolgálatba. Nem látjuk, hogy vért izzad a szolgálatba. Nem látjuk, hogy killódik azért, hogy elmondja 3 mondatot valakinek. Benne van ez a szabad önkéntesség. Ez a lélek benne is, testvérek, ez a lelkület megint az Úrtól való volt, és testvérek, megvallom őszintén, hogy úgy érzem, és úgy látom, hogy nekünk ezt a lelket, mai keresztényeknek nekünk ezt kérni kell az Úrtól. Hogy nekünk is adja meg ezt a szabad, önkéntes, örvendező lelkületet, amivel szolgáljunk neki, amivel keressük az ő akaratát, és kövessük azt. Testvérek, olyan kevés ilyen keresztjént látok. Sokszor magamat se ilyennek látom, de az ember mindig másokat jobban lát. Hát én is sokszor közöttünk is, de másfelé is ugye járok, kelek, és látom, hogy olyan sok keresztjént, testvérek, az egész Jézus követést, az egész hívő életet valami kényszernek érzi. Egyszerűen, mintha valaki kényszeríteni arra, hogy ezt kell neki csinálni, és akkor ilyen nyögvenyelősen valahogy előveszi a Bibliáját, mert kell. Aztán előveszi az imádságot, mert kell. Akkor elmegy a gyülekezetbe, mert a lelkész elvárja, és nekem el kell oda menni. Nem várja el a lelkész, itt se várom el, én se. Vagy azt gondolja, az Isten várja, az Isten se várja el. Nem kell elmenni a templomba. Nem kell a gyülekezetbe, a közösségbe menni. Nem kell Bibliát olvasni, nem kell imádkozni. Kényszerből ne csinálja ezt senki, testvére. Más hívő embereket látok, hogy félelemből csinálják, mert mi lesz, hogyha nem csinálom ezeket a dolgokat, akkor az Úr hogy fog a fejemre vágni egy nagyot, és az életemet letaszítja a mélységbe. Retteg a hívő ember az Istentől, hogy ha nem csinálom, akkor hú, mi lesz akkor? És rettegve csinálja, rettegve tesz bizonyságot a szomszédasszonynak. Testvérek! Vajon jó van ez így? Nem sorolom ezt, mert akkor még én is ideges leszek tőle. Mert nincs jól így ez a dolog. Nincs jól így ez a dolog. Ez azt jelenti, testvérek, hogy illetve ez azért van, ha mi ilyen kinkeservesen csináljuk meg a legapróbb szolgálatokat is. Ha nem vagyunk hülyek a legkisebb munkába sem, amit fölvállunk. Ez azért van, mert nem nézzük Jézust. Mert most nézzünk még végül Jézusra, testvérek. Jézus hogy csinálta végül az egész munkáját, az egész szolgálatát? Az Úr Jézusnál is pont azt látjuk, még tökéletesebben, mint amit Pál apostolnál. Mindenki, illetve a nép vezetői, a nép tekintélyes része vagy gyűlölte, vagy közönösek voltak vele. Voltak szegény, nyomorult, elesett emberek, akik odafigyeltek Jézusra, akiknek kellett Jézus, akik hittek benne, ugye? Azt várna, és mégis azt látjuk, testvérek, hogy Jézus ebbe az ellenszélbe, hogy így mondjam, valahogy mindig ez az önkéntes, ez a odaállás az emberek mellé, ez a szabadság, ez az öröm hatja át az egész életét, a minden megnyilvánulásába, a lehajlásaiba, a leprásokhoz való hozzáérésébe, a parázna utcanőkkel való beszélgetéseibe, a vámszedőkkel, a megvetett emberekkel való együtt étkezéseibe. Mindenhol ez a szabadság, ez az önkéntes Istennek való tetszés, ez a készség az Úr, az Isten, az Atya szolgáltára, valahogy ez sugárzik ki belőle. Még a halálával kapcsolatban is azt mondja ő, hogy nem veszik el tőlem az életemet. Nem veszi el senki. Én adom oda. Akkor megkérdezzük Pál apostol, miért tudott úgy szolgálni, ahogy? Azért, mert a lélek mindig Jézusra irányította a figyelmet, és azt mondta, nézd Jézus, hát ő hogy szolgált, érted? Nem ezzel az önkéntes készséggel. Azért egyszerűen, mert szeretett téged. Hát te is szolgáld őt ezzel. Ezzel az önkéntes szabadsággal. Ezt munkálta Pálban is a lélek, és bennünk is, testvérek. Azt munkálja bennünk, hogy nézzünk Jézusra. Aki teljes önkéntes szabadsággal adta az életét, értünk. Végzi a szolgálatát mind a mai napig, értünk. Nem kell neki. Nem retteg senkitől. Nem haszonlesésből csinálja, nem érdekből csinálja, azért, mert szeret minket. Ha nézzük Jézus, testvérek, ha vele foglalkozunk, akkor egyszerűen a lélek kimunkálja bennünk is, hogy olyanok legyünk, mint ő. És az Úrnak mi is szabadon, készséggel szolgáljunk. Akár a hétköznapi életünkbe kövessük azok, akár a gyülekezetbe, akár mit tudom én, hol, ahol vagyunk. Úgy végezzük azt a szolgálatot, a szabad engedelmességnek, az önkéntes készségnek ezzel a derűjével, testvérek. Mennyire jó látni a Bibliában, még egy példát erre hadd mondjak, hogy talán még jobban értsék, bár már valószínűleg értik, de olyan jó látni azt, amikor például a Debora vezetett egy nagy csatát Izrael ellenségei ellen, és akkor ott azt egy nagy győzelmet arattak a zsidók Isten kegyelméből, és akkor Debora énekel egy hálaéneket az Úrnak, és abban hősökről énekel, akik kiváltságnak tartották azt, hogy Isten mellett, Isten ügyéért harcolhattak. Emberek, akik úgy gondolkoztak, hogy az életünket odaadjuk az Istenért. Izrael hősei. Szabadon áldozták az életüket, nem kellből, meg muszájból, meg rettegve, meg nem tudom. És talán még egy példa, a templomépítés, amikor arról van szó, hogy Dávid templomot akar építeni, és akkor, illetve Salamon aztán, és a nép adakozik. Ugyanez volt a Szent Sátornál, és azt olvassuk a Bibliában ezeknél az eseményeknél, hogy a nép viszi az aranyat, az ezüstjeit, a kincseit, leteszik egy nagy, és azt mondja, a nép örvendezett, hogy szabad akaratból adhattak az Úrnak. Nem volt kényszer. Semmi kényszer nem volt. Mondogathatták ugyan magukba, hogy ez kényszer, meg nem tudom micsoda, de biztos voltak is, akik mondták, pedig nem volt semmi kényszer. Lehetett adni. Volt egy ilyen áldozat is a zsidóknál. A szabad akaratból hozott áldozat. Nem volt rá törvény. Csak meg a Mózes harmadik könyvéből olvassuk, hogy ha valakit a lelke arra indít, vagy a lélek arra indít, hogy szabadon hozzon egy áldozatot az Úrnak, hogy kifejezze a háláját, az örömét, hogy magasztalja az Urat. Nem mert kell, mert előírás, mert törvény. Nem. Szabadon. Akkor hozza. És voltak, akik vitték. Nos, testvérek, itt van a pünkösd ünnepe, amikor a Szentlélekre tekintünk, akit ugye nem lehet látni. De a munkája, a mestermunka, az meglátszik. Dávid szívében és a mi szívünkben is ugyanazt a három kérést, munkája, az erős lelket újítsd meg bennem. A te szent lelkedet ne vedd el tőlem. És támogass engem, ajándékozz meg engem a szabad, önkéntes, derűs szolgálatnak a lelkületével. Bárcsak a szívünkből elhangozna ez a három kérés ezen a pünkösdön is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy lelked az, aki az ígét is megeleveníti a számunkra, és maivá teszi, aktuálissá teszi a számunkra üzeneteit. kérünk téged arra, hogy lelked munkálja ki a szívünkben ezt a három kérést, amit Dávid szívében is kimunkáltál. Hadd szóljunk vele együtt, hadd szóljunk az ige szavaival. Az erős lelket újítsd meg bennem. A te szent lelkedet ne vedd el én tőlem. És ajándékozz meg a szabad szolgálatnak a lelkületével. Köszönjük te néked, Urunk, hogy ez a három kérés, ez kedves előtted, mert a lélektől való. És köszönjük, hogy éppen ezért meg is hallgatod ezeket a kéréseinket. Köszönjük, hogy eleve tudhatjuk, hogy ezek a kérések nálad nem találnak süket fülekre. És te tényleg megerősíted a mi lelkünket, hogy ellen tudjunk állni a világ támadásainak, kísértéseinek. És tudjunk követni téged. Köszönjük, hogy visszatérsz hozzánk, és nem hagysz el bennünket. És köszönjük te néked azt is, hogy meg tudsz ajándékozni ma is, azzal, hogy szabadon és örömmel derűsen szolgáljunk neked. Ezzel a lélekkel ellát bennünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy ezen a pünkösdön így ünnepelhetünk, és hogy itt vagy velünk, és nem nélküled, nem tőled távol kell pünkösdölnünk. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk életünket. Különösképpen kérünk most a gyászoló testvéreinkért, akiknek az elmúlt héten kedves szerettüknek, családtagjuknak koporsója mellett, vagy urnája mellett kellett megállni. Kérünk téged arra, hogy vigasztald meg a gyászolókat, úgy, ahogy csak te tudsz vigasztalni, ígéddel és lelked által. És kérünk téged, hogy a nyomorúság, a nehézségek minden családot vigyenek hozzád közelebb, hogy benned hívő és téged követő emberekké válhassanak, akik érted élnek és téged dicsőítenek. Köszönjük te néked, hogy te a rosszból is a legnagyobb jót tudod kihozni. Hadd tapasztalják ezt meg. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyermekeinket. Kérünk, hogy munkálkodj az ő szíveikbe, lelkeikbe, hogy megtérjenek hozzád. Áld meg a kis szívükbe, lelkükbe hullott ige magvakat. Látod, Urunk, hogy mennyi gyermek van ebben az országban, akik ma gyereknapot ünnepelnek, de a szívük messze van tőled, és nem is hallanak felőled semmit. Nem is tudnak rólad semmit. Csak élnek a hitetlen környezetben, a hitetlen szülők, hitetlen nagyszülők között. Könyörülj meg, Urunk, a fiatalságon, és nyújj ezek után a gyermekek, ezek után a fiatalok után. Hirdetesd nekik a te drága ígéret, a te drága szavaidat. Köszönjük te néked, hogy te tudod boldoggá tenni őket, te tudsz egy új nemzedéket nevelni ebben az országban. Kérünk, hogy tedd meg ezt, ha úgy akarod. Könyörgünk hozzád most, hogy áld meg az egész nemzetünket, országhatáron innen és túl. Külön kérünk testvérgyülekezeteinkért, kérünk az alsó boldogfalvai, nagysolymosi gyülekezetek tagjaiért, hogy munkálkodj az ő szíveikbe, lelkeikbe, áld meg az ő ünneplésüket, legyél közöttük is. Köszönjük te néked, hogy egész nemzetünk számára ébredést kérhetünk. Add meg, Urunk, hogy a lelki halottak megelevenedhessenek, és ebben a nemzetben egyre több olyan ember legyen, aki nem formálisan keresztjén, hanem szívből az. Szívből szeret téged, szívből követ téged. Kérünk téged arra, hogy adj igaz kereszténységet ennek a népnek. Köszönjük néked, hogy kérésünk előtted van, és meghallgatsz bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ahogy